Isten tisztelet, közben szentelése legyen a mi úrunktól, Istenünktől, aki teremtette az eget és a földet, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igényét, ahogyan szól hozzá. A János evangéliuma 18. részéből, az első 11 versből. Itt szól hozzánk Isten igéje. Miután ezeket elmondta Jézus, kiment a tanítványaival a Kedron patakon túlra. Volt itt egy kert, ide ment be tanítványaival együtt. Judás, aki elárulta őt, szintén ismerte ezt a helyet, mert gyakran gyűltek ott össze Jézus és a tanítványai. Judás tehát maga mellé vette a katonai csapatot, a főpapoktól és a farizeusoktól küldött templomi szolgákat, és odament fáklyákkal, lámpásokkal és fegyverekkel. Mivel pedig tudta Jézus mindazt, ami reá vár, előlépett és így szólt hozzájuk: ki kerestek? Azok pedig így feleltek: a názáreti Jézust. Én vagyok, mondta Jézus. Ott állt velük Júdás is, aki elárulta őt. Amikor azt mondta nekik, én vagyok, visszatántorodtak és a földbe estek. Ekkor újra megkérdezte tőlük, kit kerestek. Ők ismét ezt felelték, a názáreti Jézust. Jézus így szólt: megmondtam nektek, hogy én vagyok. Ha tehát engem kerestek, engedjétek ezeket elmenni. Így kellett beteljesednie annak az igének, amelyet mondott. Azok közül, akiket nekem adtál, nem hagytam elveszni senkit. Simon Péternél volt egy kard, azt kihúzta, lecsapott a főpap szolgájára, és levágta a jobb fülét. A szolga neve pedig Márkus volt. Erre Jézus így szólt Péterhez: te hüvelyébe a kardodat, vajon nem kell kínom azt a poharat, amelyet az Atya adott nekem. Isten áldja meg az ő igéjének a hallgatását és szívünkbe fogadását. Gyertek, imádkozzunk! Áldunk és magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, aki életünk adta öt magad, hogy nekünk üdvösségünk és örök életünk legyen. Áldunk és magasztalunk téged azért a végtelen szeretetért, amelyel egykor és azóta is mindig tanítványok felé fordulsz. Köszönjük, hogy te irgalmas Isten vagy, kibeszélhetetlenül nagy a szereteted. Köszönjük a megváltás csodáját, hogy az életedet adtad a te tanítványaidért. Köszönjük, hogy mi is a te tanítványaid lehetünk. És köszönjük, hogy egyen-egyenként mi is vallhatjuk, hogy a te véred által tisztulhattunk meg a bűneinkből, és a te véred megváltó valahol és szenvedésed által van örök életünk és üdvösségünk. Csodálatos előttünk, hogy ilyen kegyelmes voltál hozzánk. Nem értjük és nem is tudjuk megmagyarázni a te jóságodat. Kiválasztunk kegyelmedet és irgalmasságodat. Kérjük szépen, segítsd, hogy hálából neked tudjuk szentelni magunkat. A te utadon járjunk, és egyszer majd a mennyei örök életre és az üdvösségre jussunk. Amen. Foglaljuk el. Kedves testvérek, ezen a nagy heti estén fókuszáljuk nagy hét szereplői közül a legfontosabbat, Jézusra. Gondoljuk arra, amikor egy óvodai ünnepség van, minden családtag megpróbál fényképezni, mindenki a saját gyerekét többivel egyáltalán nem törődik. Azok is ott vannak a képen, de háttérben elmosódottak, jelentéktelenek, mint akik nem fontosak. Itt ezen a Getsemáné kerti jelenetben is nagyon sokan szerepelnek. De közül igazán Jézus személye magasodik ki. Nagy kísértés, hogy az ember Júdással foglalkozzon, lényegtelen, mellékszereplő. Jézusra figyeljünk egészen. Mit teszünk, amikor találkozunk a szenvedéssel? Ez mutatja meg a legjobban, hogy kik is vagyunk a lelkünk végén. Hogyan viselkedtek a tanítványok, amikor találkoztak Jézus szenvedésével a Getsemáné kertben? Júdás akkor is a hasznot kereste. Nem csak az anyagi haszon létezik. Haszon az is, amikor az énem növekszik, és a mások szenvedése által a szenvedő testvérem fölé akarok növekedni. Gyakran előfordul, hogy a szenvedés látva az ember elbújik a háttérbe, hogy vele ne történjen semmi baj. Így húzták meg magukat a főpapok is, hogy észre se lehessen benne őket. Ott se voltak. De mégis úgy tűnik, hogy minden az ő akaratuk szerint valósult meg. Nagynak képzelték magukat. Úgy gondolták, hogy most a kezükbe hullott az alkalom, hogy Jézust elfogják. Pedig senkik voltak. Azért ez ijesztő, nem? Hogy a világ nagyjai magukat hatalmasaknak képzelik, azt hiszik, hogy mindenki azt teszi, amit ők mondanak, és közben nem is tudják, hogy mások vesztét okozzák. Itt voltak ezek a főpapok, meg se gondolták, hogy azzal, amit tettek Jézussal szemben, a népük vesztét okozták, az országunk széthullását, Jeruzsálemnek az elpusztulását, hogy beteljesedjen mindaz, amit Jézus mondott, hogy kőkövön nem marad. A hatalmasok megmámorosodnak a maguk lehetőségétől, és közben mindent tönkre tesznek. És ott voltak a szolgák, akik azzal mentik magukat, hogy csak a feladatukat teljesítik. Nekik se számított, hogy Jézus mennyi jót tett az emberekkel. És általában mindig az olyan kis emberekkel, mint ők voltak. Péter a vadalkozó ember típusa. A szavaival is, a tetteivel is mindig vadalkozott. És amikor szembe kellett néznie Jézus szenvedésével, akkor a másik kis ember fülettele. Az igazán fontoshoz el sem ért a kardja. Az ilyen vaddalkozó emberek, én úgy tapasztalom, hogy az a jellemző, hogy a vaddalkozásukkal keveset érnek el, de nagyon sokakat megsebeznek, feleslegesen, hiába, céltalanul. Márk evangéliuma leírja, hogy János apostol pedig elfutott. Mezítelenül futott el, egyetlen egy íg volt rajta. Ezt az ígét elkapták, az íg hátra maradt, és ő valahogy el tudott menekülni. Valaki elmondta az álmát, hogy azt álmodta, hogy ott volt mezítelenül. Valami emberi nyomorúság van ebben. A szenvedéskor kiderül, hogy igazán ki vagyok. Mezítelenné válok. Lelepleződök az emberek előtt. Meg tudja mindenki, ami a lelkem mélyén van. Nem takarhatom el az igazi gyengeségeimet, a félelmeimet, a megalkulásaimat, hanem kiderül, hogy valóban mi van bennem. Azt mondja Pál apostol, hogy nem test és vér ellen van tusakodásunk. Ez nagyon érdemes megjegyezni. Milyen különböző módon viselkednek a tanítványok. De egy dolog köti össze őket, hogy a test és vér ellen harcoltak. És nem vették észre a sötétség hatalmát, a gonoszt, az ördögöt, amelyik el akarja pusztítani Jézust. Mindjárt megfutamodtak, feleslegesen vandalkoztak, árulóvá lettek. Ma azt mondanánk, hogy leszerepelnek. És amíg ki nem tudom mondani, hogy bocsáss meg, mindig lefele csúszik az életem. Amikor pedig valaki találkozva a szenvedéssel, tudatosan bűnt követel, bár úgy érzi, hogy a másik fölébe kerekedett, úgy érzi, hogy ha akarja, el tudja pusztítani a másikat, de igen nagy árat fizet érte. Mintha ugyanaz a gonosz előkeríteni a hatalmába, ami ellen harcolt. Mert újra mondom, nem test és vér ellen van harcunk. Minél nagyobb rosszat él ki valaki, annál mélyebb csapdába esik. Nem szabad a sötétség erőivel harcolni. Nem szabad a sötétség erőit birtokba véve harcolni. Mindig arra kell gondolnunk, hogy egyszer majd odaállunk Isten elé, és akkor ő fog dönteni rólunk. Egy nagyon érdekes videót küldött át a feleségem az elmúlt napokban. Ahogy a szereplő korát láttam, szerintem olyan 40 évvel ezelőtti a videó. Úgy tűnik, hogy ők is megöregedtek. De az a videó, hogy 40 évvel, 30, inkább 30 évvel ezelőtti videó felvétel lehet, 30 évvel ezelőtti. Orbán Viktorról szól ez a videó. És arról beszél, hogy a politikusnak mindig úgy kell cselekednie, hogy egyszer majd oda kell állni a Isten elé, és el kell számolnia mindazzal, amit cselekedett. És ezt minden nap végig kell gondolnia. Azt hiszem, hogy nekünk is nagyon érdemes mindezt megfontolni. Ha valaki elmulasztja, nem törődik vele, akkor nagyon drámai következménye lehet az életének. Találkozunk a szenvedéssel, és mindig arra kell gondolni, hogy amit teszünk, amilyen erővel teszünk, vajon olyan, ami megáll az élő Isten mértékén, és ahogy cselekszem, azzal el tudok majd számolni az élő Isten színe előtt. Jézus is találkozott a szenvedéssel. És amit tett, az három gondolattal foglalhatom össze. Elfogadta a szenvedést Isten kezéből, letette a szenvedést Isten lába elé, és ahogy elhordozta a szenvedést, azzal másokat gyógyított. Azt a szenvedést, amit a főpapok, Júdás, a katonák okoztak, elfogadta Isten kezéből. Azt olvassuk a negyedik versben, hogy Jézus tudta, hogy mi fog történni vele. Tudta Isten akaratát. És amikor látta jönni ezt a katonai csapatot, akkor odalépett eléjük. Tehát azt a gonoszságot, ami kívülről érte őt, az emberektől, a főpapoktól, a szolgáktól, tehát azt a gonoszságot Isten kezéből fogadta el. Nagyon nagy titok. Nekünk is mindig meg kell látnunk, hogy ki mozgatja a szálakat. Nem tudom, látunk-e olyan bábszínházat, ahol a zsinór padlásról marionett figurákat mozgattak. És ha valaki csak a színpadot nézte, akkor annyit látott, hogy mozognak a vállunk. És nem látta azt, aki felülről mozgatja a vállunk. Valami ilyesmi, ami bennünk történik. Mi mindig csak a másik embert látjuk. Mindig csak azt látjuk, aki ott van velünk a szemünk előtt. De nem látjuk azt a hatalmat, a gonoszságnak az erőit, aki mozgatja a szavakat. És fölötte is van valaki. A sátán fölött is. Az élő Isten. Titokzatosan Úr mindenek felett. És ezt a nagy gonoszságot is arra használta, hogy a maga üdvözítő tervét megvalósítsa. A mi megváltásunkat. Hogy elnyerhessük az örökké. Egészen döbbenetes. Mennyi ember megmozgat a sátán, hogy elérje a célját. Az emberek ugranak, azonnal megteszik az akaratát. A sátán soha nem látható. Mi mindig csak a másik embert látjuk. És mégis a másik ember a sátán, a zsinórpadlás fölött. Ott van az Úr, aki még egy ilyen nagy gonoszságból is, az emberiség legnagyobb csodáját a mi megváltásunkat tudja kihozni. Tehát amikor találkozunk a szenvedéssel, akkor azt a szenvedést Isten kezéből kell elfogadni. A másik ember adja, a másik ember üt, a másik ember kardoskodik, és mégis mindazt a szenvedést, ami bennünket ér, Isten kezéből kell elfogadni. A második, hogy Isten elé kell tenni a szenvedésünket. Úgy, ahogy Jézus is tette. Atyám, ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Azt mondják, hogy a haldoklásnak vannak fázisok, nem mondom el minden fázisok. De az első fázisra, amikor valaki el se akarja hinni, ez lehetetlen, nem velem történik, meg ilyen nincs. Tévedés, az orvosok rosszul készítették el a diagnózist, nem fordulhat elő. A második, amikor az ember lázad ezen, és vádol mindenkit, Istent és az embereket. Nem mondom végig. De a legutolsó, amikor valaki elfogadja az ő sorsát, és az illető hívő ember, akkor Isten kezéből fogadja el. Miért kell Isten kezébe tenni a sorsomat? Mert amit Isten kezébe teszünk, azt áldásával megszenteli, megtisztítja és felhasználja üdvözítő terve megvalósításával. Tehát az a szenvedés, ami minket ér, ha mi gonosz módon válaszolunk rá, akkor tisztátalanná tesz bennünket. De ha a szenvedésünket Isten kezébe tesszük, akkor Isten a szenvedésünket megszenteli. És a szenvedésnek az átkától, a félelmettől és a kétségbeeséstől megszabadít bennünket. Így is mondhatom, hogy egyetlen egy megoldás van. Az, hogy az ember önmagát áldozatul odaadja az élő Istennek. Ezt tette Jézus is. Kimondta, hogy Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár, de mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Amikor pedig a nagy heti események bevezetéseképpen azt olvassuk az igében, hogy oda mentek hozzá a bőrök, és kérdezték, hogy látni szeretnék Jézust, akkor Jézus a gabonamag sorsáról beszélt. És azt mondta, hogy ha a gabonamag el nem hal, akkor csak egy maga marad. De ha elhal, sok gyümölcsöt tehet. És erről van szó, hogy oda tesszük a szenvedésünket Jézus lába elé. És miközben rajtunk is beteljesedik a gabonamag sorsa, aközben termünk sok gyümölcsöt. Lehet, hogy a gonosz győzedelmeskedni látszik. De Jézus azt mondja, hogy létezik ez a nagy misztérium, hogy elhal a gabonamag, és sok gyümölcsöt terem. Jézussal ez történt. Néhány nap múlva meghalt a Golgotai kereszten, és az ő halálának az áldó gyümölcse, ami megváltásunk, és az örök élet. A amikor Isten megszenteli a mi szenvedésünk, akkor lehetővé válik a számomra, hogy ne átkozzam azt, aki bántalmaz. Ez nagyon nagy titok. Ez Isten munkája az életünkben. Hogy ne akarjak megfutamodni. Ne magamat sírassam. A megszentelt élet azt jelenti, hogy áldást tud mondani az ember azokra, akik nem érdemlik meg ezt az áldást. A szenvedésünk értelme, amikor a mi szenvedésünkből valaki más életében áldást kapott. Tehát el kell hordozni egy szenvedést, le kell tenni valamit az életünkből, ami nekünk nagyon fontos volt. Úgy érezzük, hogy nagy veszteséget szenvedtünk, de ha abból a másiknak áldása származik, akkor nem hiába szenvedtünk. Isten meg tudja szentelni a szenvedésünk. És ilyenkor fordul elő, hogy lehet, hogy egy év múlva, lehet, hogy 20 év múlva, de meglátjuk azt, hogy a szenvedésünk nem volt hiába való. Isten eszközül használta fel a maga célja megvalósítására. Áldja meg a mindenható Isten, hogy amikor nekünk kell szenvednünk, akkor ilyen megszentelt módon tudjuk ezt megtenni. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te példát mutattál arra, hogy milyen az, amikor valaki életében megszenteltetik a szenvedés. Megoljuk, hogy a mi életünkben is ott van a szenvedés. Szeretnénk győzelmet alapni. Szeretnénk mindig sikeresek lenni. Az élet magaslatain járni. Szeretnénk azt, hogyha a hit által soha nem lenne részünk a szenvedésben. Köszönjük, hogy te erre a megszentelt életre adtál példát, és erre akarsz elvezetni bennünket. Köszönjük, hogy te a kereszten is győzedelmesünk voltál. És kérünk, segítsd, hogy a mi szenvedésünkben lássunk téged, mint győzedelmes Urat. Kezedből tudjuk fogadni a próbatételeket. Lábod elé tudjuk tenni a mi szenvedésünket. És mások javára tudjunk élni. Könyörgünk, hozzáadunk a világunkért. Kérjük szépen, hogy őrizd meg a mi világunkat egy újabb világháborútól. Könyörgünk hozzá Mariupol védőjéért. Hiszük azt tudunk, hogy te tudsz csodát tenni. Kérjük szépen, hogy irgalmazd nekik, segítsd meg őket. Könyörgünk hozzá Kárpátaljáért, Ukrajnáért. Kérjük szépen, hogy Őrizd meg őket a gonosz támadással szemben. Szinte bele se tudunk gondolni, hogy néhány hónappal ezelőtt még békésen éltek. Együtt ünnepeltek a családjukkal karácsonykor, és most romok vannak mindenütt. Könyörgünk, hogy irgalmazz nekik, légy a segítségük, légy a támaszuk. Nincs semmi magyarázat ennek a gonoszságnak, ami velük történt. Csak a sötétség ereje, a sátán, amelyik mozgatja hátulról a szavakat. Kérjük szépen, hogy őrizd meg, Urunk, szembenünket, és őrizd meg a világunkat, egy újabb világháborútól. És könyörögve kérjük, Urunk Istenünk, hogy adj egy nagy ébredést a világban, hogy minél többen hozzátérjenek, neked engedelmeskedjenek, akaratodat kövessék. Itt Magyarországon is, a nyugati féldeken is, Oroszországban is. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyeinkben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő utcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad, fordítsa az Úr az ő utcáját te rejár, és adjon neked békességet. Amen.